az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11 óra. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nem a Karmelitában, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben lesz a miniszterelnök irodája a Tisza kormány alatt. Ezt írta Magyar Péter a parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnöke közösségi oldalán. A miniszterelnökség 2019. január elején költözött az egykori Karmelita kolostor felújított épület együttesébe. A Magyar Nemzeti Bank elnökével egyeztetett a Tisza párt költségvetési és adópolitikai szakértője. Varga Mihály és Kármán András megállapította, hogy a pénzügyi piacok kedvezően reagáltak a választás eredményére, bár az iráni események és a megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek. Egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése kedvezően hatna a magyar gazdaságra. Tovább erősödött a forint, reggel az eurót 363, a dollárt valamivel több mint 307, a svájci frankot pedig kevesebb mint 394 forinttal jegyezték. Zágráb kész tárgyalni Budapesttel az olajellátás ügyéről az új kormány megalakulása után, jelentette ki a horvát miniszterelnök. Andrej Plenković közölte, a tárgyalások egyik legfontosabb témája a százhalombattai és a pozsonyi finomító ellátása, valamint az Adria vezeték horvátországi szakaszát üzemeltető Janaf működése lesz. A horvát kormányfő telefonon már egyeztetett a leendő miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, és egyetértettek abban, hogy a két ország közötti egyik legfontosabb nyitott kérdés az INA és a MOL olajvállalatok közötti viszony rendezése. Nagyszabású légitámadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. Csaknem 500 bombát és több mint 650 drónt indítottak útnak. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, 26 helyről becsapódást jelentettek. 15-en meghaltak, több mint 100-an megsérültek. Jelentős károk keletkeztek Kijevben, Dnyipróban, Harkivban és Odesszában. Ukrán drónok csapottak be Oroszországban a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszéban. Két gyermek meghalt, 7 felnőtt megsebesült. A városban több lakóház, iskola és a vasúti felsővezeték is megrongálódott. Rendkívüli állapotot vezettek be. Lelőtt drónok roncsai hullottak más városokra is, de további áldozatokról nem tudni. Létrejön az izraeli-libanoni csúcs találkozó. Az izraeli kormány egyik tagja közölte, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök még ma beszélhet a libanoni elnökkel. Az amerikai elnök korában arról írt közösségi oldalán, hogy 34 év után csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között. A libanoni elnöki hivatal egyik tisztségviselője ugyanakkor azt közölte, hogy nincs tudomása mai csúcs találkozóról. Egy balkáni drogkartelhez köthető hálózatot számoltak fel Montenegróban és Németországban. Az Europol koordinálásával 14 embert fogtak el, köztük a szervezet egyik vezetőjét. A hatóságok mintegy 4,5 tonna kábítószert foglaltak le, a hálózat több kontinensen működött, kokaint és kanabiszt csempészhett az Európai Unióba. A nemzetközi akcióban a montenegrói, a német, az osztrák, a holland és a spanyol rendőrség vett részt. Egy magyar animációs rövidfilm Krejf Zsuzsanna alkotása is meghívást kapott a Cannes-i Fesztivál Kritikusok Hete elnevezésű versenyébe. A magyar-francia kóprodukcióban készült alkotás az Amazon beavatási szertartás misztikus világát mutatja be. A Francia Filmkritikusok Szövetsége által alapított szekcióba 2400 nevezés érkezett, ebből 13 rövid filmet és 10 nagyjátékfilmet hívtak meg a május 12-én kezdődő seregszemlére. Földrengés volt éjszaka a Somogyi Bolhó közelében, Magyarország és Horvátország határán. A katasztrófavédelem közölte, a 2,5-es erősségű földmozgást éjjel 1:30 körül az epicentrum közelében érezhették az ott lakók. Károkról nem érkeztek hírek. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső, és a szél időnként megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok valószínű. A következő napokban folytatódik az enyhe tavaszi idő, de a jövő hét elején hűvösebb, esős napokra számíthatunk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
Budapest egyik legrégebbi zsidó temetőjében járunk, jó napot kívánok! A Csőrsz utcában, egy társasháznyi területen 1850 sírt találunk. Középen kis út, az egyik oldalon nők, a másikon férfiak nyugszanak. Vezetőnk Paskesz Tamás, rabbi, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség vallási és világi vezetője ő, és itt van velünk Kovács Krisztina levéltáros. Hogy és mikor jelölték ki a temető területét? Régen azt hiszem az volt a szokás, hogy a temetők mellett kapott helyet a zsidó temető is, és itt volt egy németvölgyi úton lévő temető, amelyet ma már nem találunk meg, Krisztina. Ha keresném, se találnám, ugye?
Ez így van. A németvölgyi úti temető melletti részt 1883-ban kapta meg az ortodox hitközség, de akkor még nem temetkeztek ide, majd csak 90-től kezdtek el itt temetkezni, valószínűleg azért, mert akkorra épült meg a kerítés, a kiszolgáló épületek, és ezek után kezdték meg itt a temetkezést.
Hát a kerítés az megvan még ma is. Itt az utcáról, aki jön, megy, és nem tudja, hogy mit keressen a szeme, az nem is biztos, hogy rájön, hogy mi van itt.
Igen, jól el van dugva a temető. Ez szerintem annak köszönhető, hogy amikor megszüntették a németvölgyi temetőt, akkor az utca szint megváltozott, és igazából egy ilyen kis medencébe került be, egy fallal körülvett kicsi terület.
Ugyanakkor magas társasházak vesznek minket körül, és az emeleti lakók biztosan belátnak ide.
Nem hiszem, hogy olyan nagyon nézegetnek ide, ha csak nem a fákat.
Mert szép nagy fák állnak, és vetnek árnyékot a sírok sokaságára. Milyen zsúfoltnak tűnik?
Ugye a terület itt nem volt nagy. Érdekes módon középen ott van egy üres terület, de azon kívül...
Most, hogy mutatja, látom, igen.
Mögötten, de itt igazából a temető az tele van.
Ahogy figyelem a sírokat, nem tudok héberül. Úgyhogy itt a segítségükre lesz szükségem, hogy ha egyik másik fontosabb sírnál megállunk, hogy segítsék a megértést. De azt látom, hogy mondjuk egy katolikus vagy egy református temetővel szemben itt a sírköveken valószínűleg nem csak a név vagy a dátum szerepel, hanem egy leírás, talán egy bemutatása az elhunytnak.
Igen, pláne ugye a hitközség elöljárói, rabbiai, ott valamennyire még áll a történet is, majd a Rav Kuppereknél fogjuk látni, hogy hol mennyi időt szolgált, mint rabbi. Itt pedig az első sírok, ezek a hitközség elnökeinek a sírjai.
Elindulunk ezen a középső úton, jobb kész felől az első sírok.
A Freudiger család, óbudai Freudigerek, ugye nekik ez a nemesi jelű nevet kapták. Ők építették a Gazinci utcai nagy zsinagógát, a mikvét, az ortodox hitközségnek ők voltak tulajdonképpen a létrehozói. Ők és a Kuppereich rabbi, aki velük egy sorban fekszik. És ha meg tetszenek nézni, itt úgy áll, hogy három korona van a világon. Van a Tóra koronája, a jó név koronája, és a királyi korona. Most az érdekes az, hogy itt volt az ő címerük, és ezt lelopták. Királyi korona eltűnt. Mellette ez a következő sír, ez a szeretet otthon, a kórháznak, ez a mártíroknak az emlékhelye. Itt vannak fölvésve a nevek, nem minden névben.
A mártírok az 1945-ben a háború alatt a nácik által kivégzett betegek.
Igen, ez az ő emlékhelyük, de nem minden névvel. Az ortodox temetőben nincsenek befedve a sírok. Ebben a temetőben egyetlen, akik be van fedve, ez a Kuppereich rabbi. Ő volt a hitközségnek az első rabbia, a Kazinczy utcai zsinagógának ő volt a rabbia, a Freudigel családdal, ők voltak a világi vezetők, ő volt a vallási vezető, és az ő idejébe épült fel a Kazinczy zsinagóga. Voltak kis templomok és kis közösségek, de az ő idejében egyesült. Itt, hogy mondtam, itt áll, hogy ő hol szolgált, honnan került ide, hogy ő ugye volt Jóec Hamelech, az azt jelenti, hogy mint a királyi tanácsadó, hát ő felsőházi tag volt.
Az országgyűlésben felsőházi tag. Úgy tudom, akkor a tisztelet övezte, hogy annak dacára volt felsőházi tag, hogy egyébként magyarul nem nagyon beszélt.
Igen, és van egy mesét történet, hogy találkozott a Franz Józseffal, és köszöntötte, és mondta a Franz József, hogy magyar király, és mondta a Ferenc József, mondta neki, hogy igen, csak kicsit, hogy én nem tudok magyarul. És a rabbi mondta neki, hogy én vagyok a Magyarország hitközség rabbija, és tudok magyarul.
Mindez vajon németül folyt ez a beszélgetés?
Igen.
Hát ezen a síron a koronát megtaláljuk.
Ez igen magasabb, mint a többi.
A magasság akkor a számít egy sírkőnél. A tisztelet jeleképp rengeteg követ látok a sírokon, ezen a síron is, de papírdarabok is vannak itt-ott, jól elázva, megszáradva, a nap által szikkasztva.
Igen, az ő síránál is látjuk, de majd később megmutatom, ott van szintén egy rabbinak, egy rebenek a síra.
Látom.
Ott majd fogunk látni még többet. Sokan, akik látogatják, azok hagynak itt egy, úgy hívják ezt, hogy kvitli, egy ilyen kívánság cédulát. Az is egy szokás, hogy akik látogatják a sírokat, azok ott hagynak egy kavicsot a síron. Ugye a ortodox temetőben nincs virág.
Nincs virág, nincs koszorú.
Nincs, hanem követ tesznek, illetve vannak, akik, amikor jönnek látogatók, akkor gyújtanak gyertyát. Ott van egy nagyon híres rabinak a sírja, ahhoz egész évben jönnek.
A zöld füvön sétálunk, közelebb mehetünk. Persze.
Ugye őt úgy hívták, hogy Rabbi Avraham. Ő úgy hívják a helyet, ez egy Knénics. Ez egy galiciai város, ahonnan ő származik, és egy nagy rebbe dinasztiából itt. Ő az első világháború idején idejött gyógykezelésre, és itt hunyt el, itt lett eltemetve, és a ő sírja egy világon ismert zarándokhely. Nyáron van az évfordulója, és azért, ha tetszik nézni, ugye itt ez tele van
kívánságokkal,
illetve ez a gyertyagyújtásnak a helye itt bent ebbe a dobozkába.
Megtehetjük, hogy kinyitjuk.
Ez praktikus, mert előtte
tűzterjedését szeretnék megakadályozni.
Itt is lehet látni, hogy még régről.
Látom
igen.
is a tűznyomát, egy-két elszenesedett, valószínűleg kívánság cetli.
Most ez ki van ürítve, de ez tele szokott lenni.
És a biztonság miatt még kéménye is van.
Nagyon sokan jönnek. A magyar zsidóságnak az egyik legnagyobb tekintélyűen az a szatmári közösségnek volt a rebeje. És ő azt mondta róla, hogy a párválasztás kulcsa az nála van. Tehát aki nem találta meg még az élete párját, akkor ez egy külön kiemelt hely, ahol lehet jönni imádkozni azért.
És nagyon sokan ezért jönnek még valószínű ma is.
Igen. Nekem a kisebbik lányom, neki egy kicsit hosszabban tartott, hogy megtalálta a párját, és jártam ki hozzá nagyon sokat.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztja. Megkérdezhetem, hogy kinyugszik közvetlenül a rebbe mellett? Mert itt nagyon közel, igen. tulajdonképpen szinte egybeépítve a keret.
Igen, ő is egy kiemelt rabbi volt.
Férfi oldalon vagyunk, igen, persze, igen, ezt ne felejtsük
igen,
el.
Igen, igen. Ez amúgy is egy nagyon érdekes hely, mert itt az előtte levő sorban ez a fehér sír, ez a Kazinczy utcai zsinagógának a héberum anyag gabeja, ő volt a felelőse, aki a Kazinczy zsinagógát kiszolgálta, ez az ő sírja, és a Dob utcában valamikor volt egy kosher cukrászda, az az övéki volt. Később pedig itt a bejáratnál vagy emléktábla szintén a második világháborúban, amikor a gettó állt, akkor ő próbálta biztosítani a gettóban az ellátást, hogy valamiféle leves vagy ilyesmi legyen ott az összezsúfolt tömegnek. Neki egy lánya volt, már nem él, hogy Amerikába került, és az ő családjuk érdeme, hogy ez a temető többször megmenekült a felszámolástól, többször adományoztak rá pénzt, hogy be legyen kerítve úgy, hogy mindenféle kalandos utakon keresztül, hogy az a temető megmaradjon.
Az 1970-es évekből van egy viszonylag ismert történet arról, hogy egy nagy cég szeretett volna a környéken a dolgozók gyermekeinek valamiféle napközit létesíteni, és úgy érezték, hogy talán ez a terület lenne megfelelő. De aztán ez meghiúsult. Hogy tudott megmaradni a temető?
Ez azt hiszem, hogy ez a 60-as, 70-es években volt, de a hitközség vezetése nem félt, hogy kényszeríteni fogják őket. Hatalom akkor azt akart, hogy a hitközség lemondjon erről.
Most részletet hallanak Naftali Kraus 1972-es cikkéből. Az író újságíró a Magyar Rádiót is tudósította Tel Avivból.
Az akkor érvényes magyar jogszabályok értelmében csak azt a temetőt számolhatták fel, ahová már legalább 70 éve nem temettek. A Hevrá Kadisa elővigyázatosságból úgy intézte, hogy a Csörsz utcában minden évben volt egy temetés, így szóba sem jöhetett a temető felszámolása. A budapesti tanács azért is kényszerült átadni a döntés jogát az ortodox hitközségnek, a temető tulajdonosának és gondozójának. A tipikusan bürokrata módra viselkedő tanács nem tágított, és az egyházügyi hivatal is nagy nyomást gyakorolt az önkéntes lemondás elősegítése érdekében. Amikor összeült a vezetőség, az ülés a lemondás légkörében zajlott le. Azt állították, hogy a rendszer nem tűr ellentmondást, hiába is próbálnak megtagadni az engedélyezést. Már majdnem megszületett a lemondó nyilatkozat, amikor az ortodox rabbinátus egyik tagja, Grossberg Jenő rabbi, bátor beszédével kiállt az engedélyezés ellen, és megtagadta az átadást. Nincs önkényes kisajátítás, csak egy kérelem, hogy jó szívvel engedjük át a területet, amivel nem muszáj egyetértenünk. Grossberg rabbi beszéde felvillanyozta az ülés résztvevőit, és bátorságot öntött beléjük az átadás megtagadásához.
Paskes Tamás, rabbi.
Nekünk az exhumás az vagy akkor van, hogyha tényleg nem lehet biztosítani a síroknak a nyugalmat, a tiszteletet, illetve hogy valakit azért akarnak exhumálni, hogy Izrael földjére szállítsák át. Tehát nagyon szigorú törvényei vannak. Úgyhogy ez itt egyértelmű, hogy pláne ilyen nagy rabbiknak a sírját mozgatni, nem úgy, akkor a hitközség egyértelművé tette, hogy ez lehetetlen, és ez így meg is maradt.
Amikor temetnek, hogyan temetnek? Én először egyetemista voltam, amikor egyik tanáromtól kellett elköszönnöm, és hát nekem nagyon más volt, szokatlan volt talán az, amit láttam. A gyalulatlan fakoporsó az én szememnek nagyon szokatlan volt.
Igen, nagyon puritán, nagyon egyszerű. Az ortodox temetés, ha nincs valami olyan dolog, ami azt visszatartja, akkor vagy aznap, vagy másnap eltemetjük az elhunytat. Előtte rituálisan megtisztítjuk egy mosdatás, és utána fölöltöztetik az elhunytat a halotti ruhába, ez egy teljesen egyszerű, az mindenkinek egyforma. Teljesen mindegy, hogy rabbi volt, nem volt rabbi, gazdag volt, szegény volt, ugyanolyan egy egyszerű vászonruha. Izraelföldjén nem használ a koporsót, nálunk itt van koporsó, de ahogy tetszett mondani, igen, a koporsó az egy teljesen egyszerű fa koporsó, és maga a szertartás is szigorú rendje van, hogy milyen imákat mondanak, mit mondanak. Fontos, hogy a holttestnek kell adni a lehető legnagyobb tiszteletet. És a fürdetés, öltöztetés után van egy ima, amit elmondanak, amire bocsánatot kérnek az elhunytól, hogyha nem a tisztelete szerint jártak el, nem úgy foglalkoztak vele. Az egyik legnemesebb dolog a halottal való foglalkozás.
Ezt ki csinálja, ki csinálhatja a családtag?
Nem, ezt hívják, hogy Hevra Kedusha, ez a szent egylet tagjai. Férfiakat férfiak, hölgyeket hölgyek.
Amikor egy halott van a családban, akkor hogyan gyászol a család?
A tükrök letakarás, a fürdés, az illatszer használat, tehát minden, ami azzal kapcsolatos, hogy szépek és jó illatúak vagy elfogadhatóak legyünk a társadalomban, az megáll a gyász idejére. Régen az én köreimben a szomszédok és a barátok jártak etetni az elhunyt hozzátartozóit, tehát egy ilyen nagy közösségi összefogás volt minden süvesz, amikor gyászoltunk.
A legszigorúbb része az a temetésig. Utána van egy 7 napos gyász, akkor igazából a család nem is mozdul ki otthonról. Utána van egy 30 napos időszak, és ha szülők után, akkor ez egy 11 hónap utána még.
Változnak-e, alakulnak-e ezek a szokások? Ezt azért merem kérdezni, mert én emlékszem a saját családomban, hogyan gyászoltuk a déd nagymamámat. és olyan nehéz azokat a szokásokat itt a 21. században aztán tartani, pedig tudom, hogy a nagymamám is ezt szerette volna, és olyan nehezen tudtuk neki megadni. Én egy alföldi református családból jövök.
Sok minden megváltozott, de nem csak az, ahogyan a közösség viselkedik. Például én emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon kevés dologért kaptam fenyítést, de azért, hogyha zokniban járkáltam otthon, az mindig probléma volt, pedig a gyerekek így szeretnek járni. De
miért volt probléma, Krisztina?
Mert a gyász időszakában zokniban vannak a gyászolók, vagy hát mezikláb vannak otthon, és alacsony sámlin, vagy hát egy kényelmetlen ülőhelyen ülnek. Tehát mi sámlira nem ülhettünk, csak úgy, mert az elővetítése volt valami rossz jövőképnek. Ma már nincsenek olyan összetartó közösségek talán, még közöttünk sem.
Ahogy figyelem ezeket a sírokat, nem tudom nem észrevenni, hogy az egyiken van egy fűzfa. Az nekem a református temetőkből ismerős szimbólum.
Ez egy zsidó motívum.
És akkor a reformátusok vették át a zsidóktól?
Tudom, azt gondolom, hogy igen. Ami síron kancsót látunk, az mindig levita, akinek ezek az áldástosztók kezdők mindig kajének, mind kohaniták. Ők voltak a személyzet, aki a jeruzsálemi szentélybe a papi szolgálatot ellátta. Áronnak, Mózes testvérének a leszármazottai, a leviták pedig voltak a kiszolgáló személyzet a szentélybe. És a kahineknek egy külön rész van, a kahineknek nagyon szigorú rituális tisztasági szabályaik vannak, ők nem érintkezhetnek holttesttel. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek egy légtérbe sem holttesttel, és a temetőbe is ők nem mehetnek közel a sírokhoz. Azért a kahin rész az mindig a temetőnek a bejáratánál vagy a főút mellett van, mert bizonyos távolságig mehetnek közel a sírhoz.
Milyen gyakran temet, rabbi?
Hála teremtőnek most nincsen sok temetés. Talán pont 3 héttel ezelőtt volt. Ez az életrendje, hogy aki megszületik, ezzel is megy.
Milyen nyelven temet? Hogy zajlik a szertartás?
Valamikor ugye ez nagyon szigorú volt a hitközségnél, hogy jidis nyelven. De a közösségünk változott. Ma a legtöbben egy-két kivétellel magyarra beszélt nyelv, magyar nyelv, amit értenek, és ha van egy temetés, akkor pláne összegyűlik család, összegyűlnek távolabbi ismerősök, távolabbi rokonok. Mindig magyarul.
Megkérhetném, hogy vezessen oda még néhány sírhoz minket. Próbálok a lábnyomában járni, igen. Ugyan a látogatók, hozzátartozók nem hoznak virágot, de a tavaszi virágok, a gyermekláncfű és társai azok jelen vannak. És most elérünk az egyik oldalsó kerítés tövéhez. Egy nagyon régi árnyékban álló sírkő.
Tufl és Pébész. Ez ugye a zsidó dátum szerint ez 5680. Kettő, az átfordítva az 1922, azt mondja, Schleime ben Yitzhok Schwarz. Az áll a síron, hogy egy egyenes ember fekszik itt, azt mondja, aki lelkét föláldozta az örökkévaló nevél, ezt meg szenvedett nagy szenvedést, és elfogadta ezt szeretettel a Tisza-Eszláli vérvád idején. Ő egy Schwarz volt, a Schwarz Moritz. Úgy tudom, hogy neki volt a családja.
Eddig a férfi oldallal és a hitközség előjáróival foglalkoztunk, most vessünk egy pillantást a másik oldalra is.
Ezek családi sírok. Lehetnek együtt férj-feleség, akkor ugye nagyon vigyáznak arra, hogy férfi-férfi mellé. Tehát ha volt egy férj-feleség, akkor a következő sír mellett az feleség férj. Itt van két Mautner sír is. Ők gyári parosok voltak. Nagyon híres család volt, és ez a két nagy sír, ez az ő sírjuk. És előrejük is áll az összes titulus, ami volt nekik, illetve az összes dolog, amit tettek a hitközségért.
Mi múlt az, hogy kit temettek ide, vagy kit temethettek ide? Elsősorban a földrajzi meghatározás lenne logikus. Gondolom, akkor a budaiak kerültek ide elsősorban.
Budapestről, nem tudom, hogy mekkora területről temettek ide, az nagyon híres a Koppel Reich rabbit, őt a hitközségről hozták át. Nagyon híres, mert nekünk a hitközség székházában van egy fénykép a temetésről. Lehet látni az utcán rengeteg ember, a rendőrök, hogy biztosították ezt a temetést, egy óriási temetés volt.
Most, ahogy ennek az elhunynak a nevét segített megérteni, megfogalmazódott bennem a kérdés, és megmerem kérdezni. Ennek is két neve van. Ha valaki elkezd arról olvasni, akkor van a Somlai, és aztán van a másik név. Elmondaná annak az okát, hogy ez miért van így?
Mindenkinek van a hitközségen a héber név, és amikor bármilyen vallási esemény történik, akkor mindig a héber nevet használjuk. Nekem a családban volt egy névváltoztatás, úgyhogy nekem azért a magyar név az Somlai, Paskesz, az az eredeti név.
Paskesz Tamás.
Tamás. Igen, a Tamás az pedig az eredeti, a héber nevem az Zév. Úgyhogy azért nekem a vallási helyeken Zév Paskesz, polgárjéken Somlai Tamás. Hogy az ortodox sírokon megtetszik nézni, nem áll magyar név. Másik temetünkben ott már előfordul, ez nem helyes. Tehát a hitközség szabályai szerint ez nem lehet.
A másik temető hol van, ami a önökhöz tartozik?
Ez a Rákoskeresztúri nagy temető, amit ma használunk.
Ma ezt itt a Csörsz utcait már nem használják.
Talán az már használ, hogy a 60-as évektől már azt hiszem, hogy nem volt itt temetés. Ez egy zárt temető.
De nagyon szép temető, és nagyon fontos helyszín.
Igen, ezért én szépen van tartva, ezért szépen tartja. A házaspár, akik itt lakik, ők nagyon tényleg szépen tartják, ápolt gondozott, sőt, ez volt a szerintem a világ legjobban őrzött temetője. Azt hiszem, hogy ez volt a Teknek a székháza meg valamikor.
Megkérhetném el önöket, hogy a női oldalon is mutassanak még pár sírt.
Csak így egy érdekesség, ez a hölgy, aki itt fekszik, Rivka, Rebeka, ugye, és akkor itt van, hogy kinek volt a lánya, ő Nyírmadáról származott, felesége volt Jánkev Solem Szajfernak. Ő szintén itt fekszik nálunk, ő volt az egyik első rabbia a hitközségnek, és nagyon érdekes, hogy az áll a síron, hogy ő Marienbadba halt meg. Úgyhogy látszik, hogy onnan hozták át, és sokkal később, majd 2,5 hónappal később temették itt el. Gondolom azért, hogy a férjével...
Kivételes történet. Igen,
az... Hogy a férjével egy helyen feküdjenek. Ott van még egy női sír.
A másik oldalra mutat, ha jól látom. Igen. Néha van kivétel.
Nem, majd meglátjuk. Ez nagyon előkelő család. Ez a Rebecén, ő volt a magyar zsidóságnak a leghíresebb, illetve aki egy olyan nyomot hagyott a magyar zsidóság, sőt az egész kelet-európai zsidóság, de ma azt mondtam, a világ zsidóságának az életében is, volt a Chassam Szajfer. Pozsonyban volt rabbi, óriási tanháza volt, jesívája. Magyarországon az összes rabbik, azok az ő tanítványai, vagy a tanítványok tanítványai voltak. Mai napig az ő tanításai a ortodox zsidóságnak az egyik vezérfonala. És ő pedig a felesége volt a Chassam Szajfer unokájának. Neki a családja mai napig egy nagyon prominens család. Ő itt fekszik, és ő pedig mögötte, bocsánat.
Egy eres csatornába rúgtunk bele.
Igen. A Chassam Szajfernek a unokája. Tehát ez a rész, ez a Szajfer család.
A családi rész, igen. Akkor a családtagokat itt igyekeztek egymáshoz közel temetni.
Igen.
Mekkora az önök közössége ma itt Budapesten?
Nagyon pici a mi közösségünk ma. De a világban mai napig a magyar ortodoxia és a Kazinczy utcai zsinagóga az egy nagyon emblematikus. Tehát rengetegen jönnek évközben látogatók, rengeteg turista jön hozzánk, és a Kazinczy utcai zsinagógának a rituália, a Kazinczy utcai zsinagógának a vallási szokásai, azok a világban egy nagyon tisztelt és nagyon régi hagyományt őriznek és folytatnak. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy most is pont, most voltak nekünk a Pészák, a húsvéti ünnepek, és telefonáltak Amerikából, hogy pontosan milyen imákat mondunk, hogy mondjuk, és minden.
Készülhessenek.
Ez az egész világban, a Kazinczy utcai zsinagóga az egy mérföldkő.
Itt van velünk Krisztina, aki az egyik levéltáros, és abban azért a levéltárnak nagyon nagy szerepe van meg önöknek is, hogy ez egy jól dokumentált temető. Minden sírról van egy fotó, és azt hiszem, ha jön valaki, akkor tudnak neki segíteni. Mert az világossá vált, hogy itt nagyon sok sírhoz nem feltétlenül budapesti ember fog odalépni az évfordulón, hanem a nagyvilágból érkeznek családtagok, leszármazottak.
Igen, mostanában leginkább telefonon és e-mailben keresnek meg bennünket, és a névsor és a dokumentáció alapján, ami a levéltárban található, hozzákeressük, esetlegesen, ha képet kérnek, mert nem tudnak eljönni, akkor a képes tárunkból elő tudjuk keresni a sírhelyét a rokonuknak, ősüknek.
Ez egy nagyon régi temető, és milyen jó, hogy meg tudott maradni. Ha valaki szeretne ide jönni, akkor mi annak az útja? Vannak időnként alkalmak, amikor be lehet jönni, amikor valaki mesél erről a temetőről?
Valaki bejelentkezik, akár egyén, akár csoport, akkor látogatható a temető, és akkor, ha van igény rá, akkor biztosítunk kísérőt ehhez, tehát igen, igen, ez bárki által igazából látható, erről kell jelezni.
Hát köszönöm, hogy jöhettünk. A Csörsz utcai zsidó temetőben jártunk ma, ez Budapest egyik legrégebbi zsidó temetője. A helyszínen a felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a megújult MediaClick segítségével. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Bakanitát hallották. Kérem, ha tehetik, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nagyszabású légitámadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. Csak nem 500 bombát és több mint 650 drónt indítottak útnak. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, 26 helyről becsapódást jelentettek. 15-en haltak meg, több mint 100-an megsérültek. Közben ukrán drónok csapódtak be Oroszországban, a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszéban. Két gyermek halt meg, 7 felnőtt megsebesült. Létrejön az izraeli-libanoni csúcs találkozó. Az izraeli kormány egyik tagja közölte, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök még ma beszélhet Joseph Aoun libanoni